Transylvánia után. Portrésorozat zenészek. Balaton, Orchestra Luna, CPG, Európa Kiadó, Control, Flash, és még sorolhatnám. Ezek a zenekarok adták a kulturális hátterét sokaknak, akiknek nem tetszett a rendszer a 80-as években. Kerényi György vagyok, a Szabad Európa új podcast sorozatában a rendszerváltást megelőző és a közvetlenül azt követő évek alternatív zenei kultúrájának meghatározó arcaival ülök mikrofon elé. Kíváncsi vagyok arra, hogyan ment tovább a személyes életük és a művészi karrierjük abból a zenei szub vagy alterkultúrából és abból a rendszerből, amelyben elindultak. Betagozódás és kiilleszkedés, megélhetési kényszerek és kábítószer, zenei karrier vagy pályaelhagyás, börtön, buddhizmus és összhangzattan, ezekről lesz szó hétről hétre. És persze korok, generációk, hangulatok és elnyomások összehasonlításáról a 12 portréban, 12 részben. Riporteri szaktudásom szűkössége miatt a sorozatban csak zenészek, azon belül is csak főleg úgynevezett rockzenészek beszélnek. Így kimarad a képzőművészet és a film, a népzene, a jazz és az úgynevezett kortárzene is, pedig például a 180-as csoport, vagy az Amadinda, Dress Mihály, vagy Éri Péter, vagy Vető János fontos alkotók voltak és maradtak azóta is. Beszélgető társaim nagy része, ha nem is mindegyikük, ma is jelen van a kultúrában. Hogy hogyan érezték magukat Nirvániában a 80-as évek Magyarországán, elmondták a színpadról. Óvatosan ugyan, hiszen többen közülük megélhetésükben kötődnek az államhoz, de most arra is kíváncsi vagyok, hogy hogyan érzik magukat ma Magyarországon. Keressék tehát keddenként a Szabad Európa honlapján a Nirvánia új podcast epizódját. Kenderesi Gabi máig az 1984-ben alakult Campez Dolores és a kortárs komoly zenéhez és a free jazzhez közelítő sok más formáció énekese. Ma már a zenélés mellett buddhista hitoktató is. Ezzel, ahogy mondja az interjúban, egyre inkább a saját lényem formálódik ki. A Nirvánia után vendége Kenderesi Gabi. Te és Hajnóci Csaba is, akivel zeneileg máig, életileg meg elég sokáig együtt voltatok, valahogy mindig nyugodtabbak voltatok, mint a környezetetekben a rockzenészek, meg a rockzene. Hogyan keveredtél mégis ebbe a zenei világban?
Az az igazság, hogy 8-ban kellett írni egy dolgozatot az iskolában, hogy mi szeretnék lenni, és vagy ezt lehet mondani, hogy nem voltak racionális elképzeléseim a jövőmről, vagy azt lehet mondani, hogy ez már akkor valahogy világos volt számomra, de én egy olyan dolgozatot írtam, hogy én énekesnő leszek, nem tudom, hogy én ezt honnan vettem, mert nem jártam énekórákra, nem volt zenei képzésem.
Azt hittem.
És sajnos elrettentő módon a tanár meg is említette, hogy nagyon jók lettek a dolgozatok, kivéve a Kenderesi Gabiét, aki ilyen álmodozós izét írt le.
És mi vonzott ebben a színpadról, akartál üvölteni?
Egyáltalán nem. Ez nekem nagyon nehéz
volt. Tehát nem a Joplin, meg a Patti Smith, meg ezek húztak be?
Nem.
Nem mondod, hogy harangozó Teri.
De, nem. Nem tudom, mi húzott bele, és amikor megalakult a zenekar, akkor én nem voltam énekes benne. Még csak hegedűs sem, én akkor kezdtem el utána hegedülni.
Akkor mi voltál?
Nagyon vicces, hát mert az nem is sokáig tartott egyébként, aztán csak egy koncertig volt. Kaptam a Csabától ajándékba egy ilyen kicsi káziót, ez a szinte játék, ez a legkisebb. És azon pötyögtem valamit, meg így tanultam otthon zongorázgatni, utána elkezdtem hegedülni. Teljesen autodidakta módon zenéltem, és aztán tulajdonképpen már a második szám, vagy a harmadik szám, azt már én énekeltem, mert ahogy próbán valaki belecsapott a húrokba, ugye én kezdtem el rá improvizálni.
De az volt az első, amikor így és nyilvánosan az... énekeltél, vagy előtte társaságban már énekeltél?
3 évesen énekeltem a háztartási bolt pultján. Ez egy ilyen történet, vagy nem tudom, mitológia már, hogy 3 évesen azt énekeltem, hogy nem leszek soha sem a játékszered, és állítólag kidagadtak az erek a nyakamon olyan átéléssel és szenvedéllyel énekeltem ezt. Aztán a fodrászüzletben 10 évesen a Zaladnainak az a fák, virágok, fények, és az nem tudom már szövegét.
Tényleg.
Akkoriban a hosszú forró nyár, a hosszú forró nyárnak ő megcsinálta a zenéjét, tehát le lett fordítva meg minden.
Szóval akkor nem volt előtte semmi, de jártál mondjuk URH-ra, meg Kontrollra? Te benne voltál ebben az alternatív szcénában?
Benne, de az igazából akkoriban kezdődött.
De hogy kerültél oda? Színházasztál, vagy volt egy pasid, aki...
Nem, hát a Csaba lett a pasim, nem volt pasim, a Csaba lett a pasim, és őt úgy ismertem meg, hogy láttuk egymást ilyen kassáklubban, koncerteken.
Tehát bejártál már ezekre, és magadtól fedezted föl őket?
Igen, igen, igen. Nyilván én akartam valamit, vagy kerestem valamit, ami nem a harangozó teri volt. És igen. És én elmentem ezekre a helyekre, és ezek nekem amúgy nagyon fontosak voltak. Nagyon. Tehát az URH, azok a szövegek, előtte a hobó volt.
De csinálsz te még egyáltalán olyasmit, amire azt lehet mondani, hogy rockzene? Vagy már rég nem?
Persze, hát a Kampecca, hogy ne?
Arra azt mondanád még mindig, hogy rockzene? Hát annak annyira free jazzes lemezei is voltak, meg koktár zenei.
Volt egy free jazzes lemeze, egy improvizatív lemez. Szimpla improvizatív lemez.
A Kampecccel azért sokfele járkáltatok.
Persze.
És most rockzenésebb megint?
Szerintem egy kicsit igen, igen. Hát most írtam éppen egy szöveget, egy tök hosszú szöveget, egy nagyon friss.
Legalább egy ütős részletet.
Hogy elefánton ültél épp, mikor egy jelet küldtem az égre, ebből tudtad, sosincs vége. A jégmezőkön álltam, mikor egy jelet küldtél az égre, végtelen az erőm, neked mégsem állhatok ellen. Így kezdődik.
Ez szerelmes dal.
Végül is igen.
Spirituális?
Nem, azt hiszem inkább szerelmes.
Az elefántal ugye egyértelműek a keleti gyökerek.
Igen, de ez csak egy ilyen kép, tehát ez így jött, igen. De nyilván, igen. De hát a jégmezők az meg nem az úgy. A
brémai muzsikusok, Kis Erzsé zene, Sőré Zsolt, Danubiens, jógazenék, aztán Mákos Bercivel, Grencsóval, Trió, és persze a Kampecc, ami tényleg ilyen örök és alhatatlan, ahogy Schuster Lóri kiabálta egykor a színpadról a rockzenéről. Szóval, hogy ezerféle formáció és zenei mozgás jellemzi az elmúlt, és ezt ki kell mondanom, 30 évedet. Ebben mindennel összefügg?
Tehát igen, igen. Tehát ez mind én vagyok. Tehát, hogyha a lelkiséget, vagy a kreativitást, vagy a különböző aspektusaimat vesszük, vagy nem tudom én mi, akkor igen. Én azért szeretek másokkal együtt zenélni, mert az az impulzus, az befolyásol. De a saját megélésemből, vagy a saját impulzusomból reagálok rá. A Bercivel, meg a Pistivel, ami volt a Grencsokos...
Márkos Berc és Grencsó.
Márkos, igen, bocsánat. Az az én kezdeményezésem volt, az az egész ötlet, de tulajdonképpen én csak elmondtam, hogy mit szeretnék énekelni rá, vagy miért képzelek el. Ott ilyen gegek is voltak. Tehát, hogy mondjuk egy dalán, és akkor ők lejátszották azt, vagy ők valamit elkezdtek improvizálni, és akkor én arra valamit énekeltem. Tehát a Kampecc számoknak a nagy része egyébként úgy születik meg, hogy improvizatív módon. Tehát lemegyünk a próbahelyre, csak amíg mindenki meg nem érkezik, vagy valami, lehet, hogy már megszületett az új dal.
Tehát... És ebben konszenzus van, hogy akkor ez, tehát akkor mindenki érzi, hogy na, ez egy új dal, mert azért gondolom van 10, amit kidobtok.
Igen, igen, nagyon sok van, ami nem született, meg hát igazából a konszenzus
vagy
az...
Vagy te, vagy a Csaba azt mondja,
nem,
hogy akkor ez egy szám lesz.
Én, leginkább aha. Én, mert ugye az nagyon fontos, hogy akkor melyikre lesz szöveg. Végülis ezt az énekesnél, azt hiszem az utolsó kapu az ott van, aha, ahol ez így eldől. De a többiek meg ezt elfogadják, szóval ez jól működik.
Te úgy tudnád szakaszolni a művészi pályaévedet?
Nem, nem tudnám szakaszolni egyébként.
Hát jó.
Grencsó Pistivel is van most tervbe véve egy újabb együttműködés. Szeretnék egy olyan estet csinálni, ami egy trió felállás, tehát hogy csak nagybőgő, szaxofon és ének.
Hát ilyen
és
voltatok korábban a Bercivel.
A Berci csellista.
Ja,
tehát
csellista,
azért egy már igen, kicsit igen, más hangzás. Aha. És ezek viszont meglévő dalok lennének. Tehát magyar és külföldi slágerek.
A fák, virágok, fény.
Az most azt hiszem pont nem lenne benne, de azért köszi az ötletet, igen. És egy ilyen nagyon szép estét képzelek el, aminek az lenne címe, hogy valóságból valóságba.
Nem, már ott toporgunk a beszélgetésünk fő témájával, mert ugye te azért pár évtizede egy ilyen spirituális útkeresésben, nehéz ezt megfogalmazni, vagy.
Igen,
vagy,
igen.
Vagy nem is tudom, hogy útkeresésben, de mondjuk úton haladsz. Ebből az állapotodból, amiben most már évtizedek óta, de egy-kettő óta biztosan vagy, ebből hogyan látod az akkori motivációdat, amikor elkezdted a zenélést? Szóval átértékeled, máshogy látod, vagy beleilleszted valamivel?
Nem, nem. Én rájöttem, hogy igazából én azt hiszem lényegileg tényleg nem változunk. Tehát, hogy ez valami döbbenetes dolog. Nem, tehát én ugyanúgy a mai napig nagyon jó nekem meghallani egy URH számot. Én nem járok el a kontrollkoncertekre, de azért sem, mert egyébként nem nagyon járok esténként, tehát esténként ezt a befelé fordulós életemet élem. De amikor megvolt a kontroll visszatérése 15 éve évvel ezelőtt, akkor elmentem az első kettőre, hát olyan boldogság volt. Nekem boldogság volt ott lenni, ezeket a dalokat hallgatni, szóval nem változott semmi, én nem éreztem azt, hogy úristen, mit keresek itt, vagy mi ez az egész.
Mentálisan, vagy a tudatod azért azt gondolom, hogy sokat változhatott azzal, hogy így kinyíltak ilyen spirituálisabb dimenziók, nem? Tehát egy kicsit azért más vagy, mint akkor voltál.
Nyilván, valamilyen szinten más vagyok, de képzeld el, hogy néha átküldenek emberek ilyen sorokat a szövegeimből, a régiekből, és így olvasom, és azt mondom, ne, ez most komolyan, ezt akkor írtam? Egyrészt nem is gondolok arra a számra már, tehát teljesen újszerűen, és azt mondom, úristen, ezt írhatnám most. És nagyon vicces volt, mert a levitációt játszottuk, azt hiszem a három hollóban, vagy a gödörben, nem tudom, tehát valamelyik utolsó koncertünkön.
Ez egy ilyen 89-90 körüli lemezetek.
Igen. És akkor valahogy mielőtt elkezdtük, vagy már elindult, és felismerték, és elkezdtek körülni az emberek, és akkor szóval valahogy így kijött, hogy mondtam, hogy nem is értem, hogy lehet, hogy ezt a szöveget akkor írtam meg, mert ezt tegnap este megírhattam volna. Mire valaki feltalálta magát a közönség első sorában, és azt mondta, hogy így sikerült. Amikor ezeket éneklem, akkor nem kell visszaképzelnem magam valamibe. Érted? Egy ilyen elmúlt valami. Hanem ugyanúgy tudom kimondani azokat a szavakat, azokat a gondolatokat, ugyanaz van.
Dacára, hogy a zenéhez, a zenéthez, meg a szövegeidhez nem változott a viszonyod a világhoz, ezen kívüli világhoz változott ezzel a spirituális magadra találással? Nekem, aki régóta ismerlek, talán még az ilyen intenzív útkeresés előtt, bár azért erre mindig nyitott voltál emlékeim szerint, számomra egy cseppet se változtál.
Nem, szerintem sem. Igazából én azt veszem észre magamon, hogy nemhogy nem változtam, hanem egyre inkább a saját lényem formálódik ki. Tehát, hogy ledobodnak róla lehetőség szerint azok a dolgok, amik, ezt hogy is fogalmazzuk meg, amiket tulajdonképpen rárakna a másokkal való együttműködés.
Azért neked soha nem a divat mondta meg, hogy ki vagy.
Ez igen, ez amúgy igen, ez igaz, igaz.
De hogy ez az állandó szerepviselkedés, amiben élünk, szükségszerűen, azzal, hogy tök közösségben élünk, ez így hámlik le rólad?
És teljesen. Teljesen, de én még arra is gondolok, hogy nem ijedek meg attól, hogyha valakivel konfrontálódni kell, nem fogok megsértődni, el tudom neki mondani, hogy mit szerettem volna. Tehát így is értem azt, hogy az igazi én nem tud egyre jobban így kiforni. Azt hiszem, talán azt lehetne mondani, hogy kontrollban vagyok, vagy én irányítom valamilyen szinten magamat.
Ez tök jó levótoltad. Mások milliókat fizetnek azért a pszichológusnak.
Jó, de nem tudom, most ebbe belekérdeztél, és ezt mondtam, mert egyébként így érzem, de most nem hirdetném magam ezzel, hogy figyeljetek, én kontrollban vagyok.
Kovácsi Tibinek szegénynek, aki meghalt már pár éve, azt mondtad egy narancs interjúban, hogy a zene az nem produkció, hanem élettér. Még mindig ez a legfontosabb élettered, vagy inkább a spiritualitás?
Nekem a zene iszonyú fontos. Pont most föltettem egy afrikai zenét, a Facebookra posztoltam egy pár hetet, és pont azt írtam, hogy no need for no acid, tehát ugye nem kell LSD meg semmi, mert a zene ősforrás, és tényleg ott vannak ezek a fazonok, és teljesen rákattantam arra a zenére. Az így folyamatosan
az etno az mindig így fontos volt?
Az etno nagyon fontos volt, mert őszinte. Tehát nem csak az etno a fontos.
De a free jazz az nem őszinte? Vagy?
De a free jazz is őszinte, igazad van. A free jazz is őszinte, nekem nagyon fontos az énekhang. Tehát, hogy valahogy az mondja leginkább, nem tudom, nekem. Nem akarok ezzel így vitatkozni, mert biztos másnak más. De nekem az, hogy valaki megszólal, és milyen a hangja. Van az aluljáróban egy férfi, régen a Lehel téren volt, most a Göncz Árpádnál van. Sajnos nem mindig énekel, tehát elvileg ott énekelne és gitározna, mankóval ül a földön. Amikor megszólal, engem, mintha eltaláltak volna egy nyíllal. Tehát megyek ott, ugye az ember járja a köreit, megyek föl a mozgó lépcsőn, vagy a sima lépcsőn, ugye jövök le az egyiken, megyek föl a másikon, és amikor belecsap a húrokba, akkor úgy érzem, hogy kész vagyok. És egyszer ilyen kis műanyag pohárba gyűjti, és akkor adtam is neki, és akkor így utánam szólt, hogy álljak meg. És megálltam, és mondta, hogy akkor most énekel nekem egy dalt. És hogy hívnak? Mondtam, hogy Gabriella. És valahogy ez így nem ment át, mert azt mondta, hogy ezt a dalt most Gabriellnek énekelem. Gondoltam, hogy oké, az is jó lesz. És nagyon klafa volt, mindenféle áldásokat énekelt rám.
De az etnóban mindenevő. Tehát a magyartól kezdve a románát, a afrikai...
Hát figyelj, nem tudom pontosan mi az, hogy mindenevő. Azért abban is vannak ilyen lagzisabb, meg nem tudom én milyen. Nem tudom, valakinek megszólal a hangja, és azt érzem, hogy egyszerűen ez a lelkéből szól ez az ember, és abban a pillanatban meg vagyok szólítva.
Tanítasz a tankapuja buddhista főiskolán?
Nem. Ott. Hitoktató vagyok, általános iskolákba járok.
Buddhista?
Igen. Igen.
Aha, nem is tudtam, hogy ilyet is lehet.
Képzeld el, hogy van ilyen, tehát, hogy választhatsz katolikust, buddhistát, és ha jól tudom, reformátust is, és muzulmánt is.
És hogyha nem választod... a gyerekek buddhistára?
Igen.
Hadd legyek előítéletes, és tipizáljam a szülőket. Vegánok, bio izéket tesznek, cukrot maximum szombaton adnak a gyereknek, no tévé.
Egyáltalán nem, nagyon sokszor a gyerek dönti el, mert a testvére oda járt, és mondta, hogy az jó szerinte, az jobb, mint az etika, mert ha egyiket sem, akkor etika van. Vagy valamelyik barátja, barátnője járt, vagy csak gondolja, hogy kipróbálja, úgyhogy egyáltalán nem.
Buddhista vagy.
Buddhista hitoktató.
De egyébként nem vagy buddhista? Tehát magadat nem definiálnád úgy, mint hogy más azt mondja, hogy katolikus vagyok?
Nem.
Hogy?
Hát én eleve a hindu világhoz.
Tehát a hinduizmushoz inkább.
Vagyok, igen. Tehát én a beavatási nevemet is ott kaptam, a Sántit, a béke.
Mi az, hogy beavatási név? És mi az a beavatás?
Hát...
Ha nem szabad beszélni róla, ne beszélj.
De szabad beszélni róla. Hát van egy guru, akitől kapsz.
De ez a hinduizmuson belül.
Ez a hinduizmuson.
Valamelyik ága, gondolom.
Ez a hinduizmuson belül, hát egy jogikus, egy jogi, igazából egy jogiról beszélünk, és ő tulajdonképpen az ő energiát átadja, vagy tanítványává fogad, vagy ilyesmi. Azért ez elég általános így a keleti
lábban. Olyan, mint egy ilyen rendszeres gyóntatópap?
Nem.
Vagy annál bonyolultabb viszony?
Nem, ez igazából csak annyi, hogy akkor kapsz tőle egy mantrát, és akkor azt tudod
mantrázni. Nem az van, hogy akkor odafordulsz hozzá, hogy mester, nem értem ezt a problémát? Segíts nekem, hogy kell itt értelmeznem a nem tudom melyik védát.
Hát, ez már nem teljesen így működik. Nem tudom, már személyesen nehéz elérni ezekhez az emberekhez
ez
igazából.
Indiai emberről beszélünk,
igen. Tehát nyilván ott tudsz lenni az ashramban, ahol az emberek vannak, részt veszel tanfolyamon, vagy részt veszel ilyen nagy eseményeken, nagy spirituális rendezvényeken, amik egyébként abszolút sorsfordítóak, de most az, hogy így oda megy vele konkrétan egy problémával, azt úgy, ez nem úgy van, mint régebben, vagy talán biztos vannak most is még, hogy az dzsungelben ott vannak, vagy bárhol, és akkor 10-15-en összesen. Igen.
Szóval, hogy a rockzene ebből a keleti nézőpontból hogy néz ki? Ilyen földi kapálózás? Vagy értékelve van?
Igen, értem, amit mondasz. Tehát a keleti nézőpont az tulajdonképpen az, a jogikus nézőpont az az, hogy te az életben vegyél maximálisan részt, kreatívan, az azt jelenti, tehát hogy csinálj dolgokat, vegyél részt a társadalomban, és közben foglalkozz magaddal azért, hogy az árny oldaladat valahogy kivilágosítsd. és hogy egy jobb ember lehess saját magadnak, jobban érezd magad, boldogabb legyél, a közvetlen környezetednek is, és a
te bizonyos cselekvések, vagy a világban élésnek bizonyos módozatai azért gondolom nem ajánlottak. Hogyha bűnöző vagy,
persze,
vagy hardcore drogos, vagy hogyha rendszeresen ütöd-vágod a családod.
Nem, persze.
De a rockzene az nem tartozik a fekete listás tevékenységek közé.
Nem, egyáltalán nem. Nem, a jogikus kultúra nagyon, nagyon támogatja azt, hogy csináld azokat a dolgokat, amikkel kihozod magadból a...
De nem azért, mert ez egyfajta, már mondjuk a 60-as évekre visszamenve egyfajta marketing fogás is a keleti gondolkodóknak, hogy ezek a milliárdok által hallgatott rockzenészek felfedezték maguknak, mint a Beatles és a többiek? Gondolom, te azért nem vagy egy akkora marketingérték, mint George Harrison volt.
Szerintem nem. Amik helyeken én voltam, meg ahova én kapcsolódom, tehát nekik erre nincs szükségük igazából. Elismertek.
A te utad az miben különbözik mondjuk attól, amit a anélkül, hogy én, meg talán te is részleteibe ismernéd azt, mint mondjuk a Pajori Krisztushoz. Pajor Tamási, aki a Neurotiknak volt egy eléggé hardcore életet élő frontembere, aztán a 80-as években, ezt a hallgatóknak mondom, megtért a Hit gyülekezetébe, és azóta ott működik rockzenészként, de vallásos dalokat ír.
Eleve a megtérése is egy sokkal...
Hát az egy ilyen cezúra nálad, meg egy
igen,
folyamatosan?
Igen, az egy folyamat volt. Uh-huh. A másik, hogy ahova én tartozom, az egy más jellegű rendszer. Máshogy működik, nincsenek elvárások. Tehát se az anyagi, se a
kapcsolatok, igen,
tehát semmi igazából. Itt arról szól, hogy dolgozz magadért, hogy jobb legyél.
Átlag emberek azért általában csak így az életük legvégén szoktak el így elhelyezni magukat az időben, meg az ilyen spirituális cuccokon gondolkodni, amikor már hónapok óta ugyanazt a repedést tudják csak nézni a ágyuk fölött a falon, és akkor kezdenek el kapirgálni általában a Biblia után, még akkor is, hogyha a legvadabb materialisták voltak előtte. Szóval ebben a létértelmezése folyamatban, ebben neked van egy folyamatos haladás? Tehát eljutottál A-ból B-be?
El. Azt, hogy mi a B, azt nem tudom, tehát azt ne kérdezz meg.
Akkor azt kérdezz meg, hogy akkor jön a C?
Azt hiszem, hogy jön. Szóval tényleg a tükör az nagyon kell. Egyszer csak a más emberen látod meg azt, hogy te esetleg már máshogy érzel, vagy gondolsz, vagy reagálsz. És akkor azt gondolom, hogy igen, eljutottam. És magamon is látom, ha visszagondolok, hogy x évvel ezelőtt hogyan reagáltam, vagy hogyan éltem meg egy szituációt.
Tehát a társas létezésed az a fogmérője annak, hogy haladsz előre a saját utadon?
Az mindenképpen lehet a fogmérője. Uh-huh. A megvilágosodás az egy távoli dolog, tehát az ember nem arra hajt, hogy megvilágosodjon.
Nem, azt hittem, hogy mint hogy mi pápisták, ugye a búcsú cédulákkal üdvözülni szeretnénk, azért nem kis összeget is áldozunk, hogy nálatok is van egy ilyen díl az egészben.
Nem, az a dél, hogy egyrészt szeretett csinálni. Az egy nagyon fontos dolog, hogy a gyakorlatokat szeretett csinálni. Volt azért olyan időszak, amikor akkor még a buddhista gyakorlatokat végeztem. Volt, amikor kicsit nehéz volt, nyár volt leülni az ülőpárnámra bent a szobában, ahelyett, hogy mit tudom én, kint a nyárestében szocializálódtam volna. De akkor mindig arra gondoltam, hogy igazából én ezt szeretném. Csak most esetleg nehéz ezt meglépni, és akkor megjött a kedvem. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy örömmel végzed a gyakorlatokat. Ez iszonyú fontos. És nem is akarsz arra gondolni, hogy mennyit haladtam előre. Nincsen elvárásod. Én azért végzem a gyakorlatokat, mert nem szeretném azt érezni, például majd az életem végén, amikor visszagondolok. Tehát, hogy ha föltesszük a kérdést, hogy akarja ön Kenderesi Gabi, hogy ez a szép spirituális minta az életében részt vegyen, akkor azt szeretném mondani, hogy igen, szeretném. És nem akarom azt érezni a végén, hogy elrontottam, igazából én ezt szerettem volna, csak elügyetlenkedtem, mert hagytam, hogy elvigyenek be kell fizetni a postán a pénzt, meg ilyen hülyeségek. De az ember nem az elvárásért csinálja, és akkor egyszer csak lesznek helyzetek, amiről azt mondja, hogy hoppá, erre máshogy szoktam reagálni, mint most. Egyszer csak megérted, hogy Úristen, a kapcsolatomban, a hozzám közelebb állóval totál nem vettem észre egy nagyon fontos aspektust. Sokkal inkább azt hittem, hogy ellenem szólnak a dolgok, és közben baromira nem. Ez egy segélykiáltás volt a másik részéről, minden furcsa reakciója. Érted? Hogy egyszer csak így észreveszed, hogy más aspektusból reagálsz és látsz.
Szóval, hogy nincs egy ilyen végcél, ahová el kell jutni, mint ahogy mondjuk a keresztényeknél a mennyország?
Nem, nincs.
Tehát a megfelelő élet, annak van egy ellentételezése, a végén, bejutsz a Magyarországba, és akkor...
Nem, nincs.
Hát az elég szar. Nálunk azért legalább tudom, hogy... Jó, oké. Okay. És miért fontos ez az önfejlesztés folyamatosan? Nincs ebben valami... Nem, azt akartam kérdezni, hogy hiúság, de ez nem igaz. Tehát az a bibliai mondás, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Az ez esetetekben nem igaz? Mert ez a bibliai mondás ugye azt mondja, hogy a legegyszerűbb emberek, akik a mindennapjaikkal küzdködnek, azt jól tudjuk. Tehát ott nincsenek különösebb önfejlesztő gyakorlatok. Azoknak ugyanúgy megadatott a Biblia szerint az, hogy bejussanak a mennyek országába, most ugye nálunk ez van. Szóval, hogy nálatok ez az önfejlesztés, ez miért ilyen fontos?
Az önfejlesztés az azért fontos, mert nincs ez a, hogy bejutsz a mennyek országába. De nincs az ellentéteset. Azért fontos, mert minden spirituális iskola azt mondja, hogy azért vagy itt a Földön, hogy boldog legyél. De hogy tudsz boldog lenni? Nem tudsz úgy boldog lenni, ha nem tudsz lekezelni szituációkat, ha hordozod magadban azokat a dolgokat, amik bekerültek, miközben felnőttél, azokból az aspektusokból reagálsz dolgokra. Tehát így nagyon nehéz boldognak lenni, pedig igazából én szerintem azért vagyunk itt a Földön, nem csak azért, hogy boldogok legyünk, hanem azért, hogy kapcsolódjunk. A Föld szerintem gyönyörű. Tehát, hogy kapcsolódjunk az emberekkel, egymással, a növényvilággal, az állatvilággal, szerintem ezért vagyunk, hogy ezeket megtapasztaljuk. És közben persze csináljunk egy csomó jó dolgot, amin én is rajta vagyok.
Hát nálunk, hogy úgy mondjam, egy-egy ilyen kószafecskét leszámítva, mint Assisi Szent Ferenc, inkább az dívik, hogy ez egy síralomvölgy, ahol élünk.
Nem azért vagyunk itt, hogy szenvedjünk. Szerintem tényleg nem.
És miért indultál el erre? Sokaknál ez valamilyen mély pontnál következik be.
Igazság szerint én már egész korán elkezdtem érdeklődni a keleti filozófiák iránt. Van egy képem, hogy egy ilyen kis lakótelepi lakásban vagyok, ahol 4 vagy 5 ember van, senkit nem ismerek, Csabával együtt mentünk, de ez még nagyon az elején, és egy leborotvált fejű ember beszél a buddhizmusról, hogy hogy kerültünk oda, az kb. Még ilyen teljesen alternatív világ volt, hogy egy ilyen dolog egy kis lakásban. Valahogy ez mindig érdekelt, mindig is fontos volt, hogy hogyan lehet megoldani a dolgokat, és olvastam persze Spinozát, és nagyon szerettem őket is, meg a többieket, de mindig azt éreztem, hogy ezek nagyon-nagyon jók, de hogyan lesz holnap? Tehát mitől lesz a holnap jobb, mint a ma? Egy picit jobb. A ma se volt rossz. Tehát nem arról van szó, hogy szenvedés volt, lehet, hogy volt benne szenvedős rész is, de hogyan lehetne még jobb egy picit esetleg, vagy mi van még?
Meghallgattam interjúdat, amit adtál a Bennőnek a Buddha FM-en, és ott azért mondtad, hogy volt egy olyan pont, ami persze lehet, hogy nem egy leülés volt, hanem egy rövidebb időszak, amikor úgy számot akartál, vagy számot kellett vessél, hogy akarsz ebben a materiális létben maradni egész életedben, vagy engedsz teret a spiritualitásnak. Tehát te emlékszel azért ilyenre, amikor úgy intenzívebben odafordultál?
Ez egy gondolat volt, mint amit az előbb is elmondtam, hogy ugye, hogy nem akarom a végén, hogy azt érezem, hogy elrontottam, mert ugye én ezt mindig szerettem volna, és akkor volt egy pillanat, amikor azt kellett tudnom, hogy ha én ezt szeretném, és nekem ez fontos, akkor azt csinálni kell, mert akkor a végén az lesz, hogy azt fogom mondani, hogy ezt elvénáztam.
Yeah.
az minden vallásban vagy hitben eszköze a transzcendens befogadásának. Neked van ilyen célod a zenéddel?
Abszolút. Mármint a melyikkel?
A saját zenéddel, amiket írsz, amiket játszol. Vagy mint spirituális útkereső használsz erre megfelelő zenéket, de én konkrétan nem. A te zenédre gondolok,
értem.
Amit te faragsz most itt.
Igen, nem, tehát én nem használok direkt semmit, tehát olyat, hogy valamit így átemelnék csak azért, mert valami célom lenne vele. A kampecben, meg a saját zenében nagyon fontos, hogy az arról szól, amit abban a pillanatban az ember megér.
Igen, nem azt akartam mondani, hogy te most átveszel ilyen indiai motivumokat. Nem azt akartam, hogy amikor írsz egy zenét, azt úgy írod el, vagy amikor előadsz a zenét, úgy írod el, hogy ez egy eszköz is tud lenni a transzcendenshez való eljutásban.
Mindenképpen, oda-vissza, tehát a közönséggel együtt. Pont a múltkor írtam ki a Kampec oldalra, hogy tulajdonképpen elég lemenni a próbahelyre ahhoz, hogy az ember egy baromi felemelkedett állapotba kerüljön együtt a zenélésbe, de amikor az ember elmegy egy koncertre, akkor meg a többiekkel is találkozik, azokkal, akik oda jönnek, és ez egy lehetőség arra, hogy együtt esetleg egy picit repülünk, vagy hát ahogy sikerült, tehát itt sincs elvárás.
A nem valódi nyelven szóló, tehát az ilyen valóságbeli referenciákkal nem rendelkező szövegek, énekek, azok miért vannak neked? Miért nem engedett, hogy a jelentés elvigyek? Tehát miért hangként és nem szövegként használod sokszor a beszédet?
Tulajdonképpen azért, mert amikor ezek a dalok megszületnek, egy improvizációból születnek, és van, amiknél már akkor ott rögtön megszületnek azok a hangzók, vagy azok a hangok, amik egy emóciót közvetítenek, és akkor már valahogy úgy érzem, hogy nem is tudom ezt átfogalmazni.
Csak azt nem cseréled le egy mondatra.
És nem cserélem le, igen, akkor azt elfogadom, hogy az olyan.
Amikor a hangot használsz az énekben, nem szöveget, ezeket előre megírod, vagy improvizálod a színpadon?
Ezek megszületnek, tehát ezeket improvizálom a próbahelyen, és valami megmarad belőlük, és hasonló
soha nem
módon,
ugyanúgy adod elő.
És valószínűleg soha nem teljesen ugyanúgy, vagy lehet, hogy van egy-egy rész, amit ugyanúgy, ezt így nem szoktam így direkt rögzíteni, vagy így kontrollálni. Nem volt egyszerű műfaj egyébként ezt meglépni koncerteken.
Amikor a Kis Erzsi zenét csináltatok, akkor
ez már volt, igen.
Már nem emlékszem, igen.
És akkor volt, és akkor volt azért olyan, hogy azt mondták, hogy
tudod, elsősorban... Gabi, egy jó rímet inkább, jó?
Hogy volt, bocsánat, nem értettem teljesen tisztán, vagy valami ilyesmit, hogy az első sorból. De ezeket meg kellett lépni, mert nem azért, mert forradalmat akartam, egyáltalán nem, hanem mert egyszerűen ez volt az igazi, ez volt a hiteles. Tehát ez így született meg, most én nem fogom akkor ezt így nem merni előadni.
Sűrűn szoktál ilyen elvonulásokra menni Indiába?
Hát általában azért évente igen. Most a Covid óta nem voltam, ez nehéz ügy. Indiában ugye később robbant be, tehát ott még ez a oltásos igazolvány kell meg ilyenek. Én meg nem vagyok oltva. Úgyhogy ez
aztán
most... Mert nem féltem tőle. És azt gondoltam, hogy majd beoltatom magam, ha kell.
De nem vagy chip hívő?
Nem.
Hogy a Bill Gates egy chipset rak belénk, meg ilyesmi?
Nem, semmi ilyesmi. Nekem nagyon kevés munkám volt a Covid alatt. Nagyon sokat önkénteskedtem, és nagyon sokat tudtam befelé fordulni. És valahogy a Covidnak ez a része nem izgatott. Az. Nagyon örültem, hogy mások beoltatják magukat, és biztonságban vannak.
Tehát nem vagy oltásellenes?
Nem. De
kicsit elbizonytalanodtál.
Akkor oltásellenes lettem, jól érzed, amikor viszont embereket kiraktak a munkájukból. Ugye az volt, hogy aki nem oltatja be magát, az elveszítés. Akkor viszont azt mondtam, hogy persze ez engem így nem érintett, meg nem tudtak kirakni, de akkor azt mondtam, hogy na, akkor most viszont én maradok ezen az oldalon. Mindegy, hogy ez senkit nem érdekel, egy ilyen egyszemélyes dzsungelharc. Azt gondoltam, hogy én most ez annyira szemétségnek tartottam, hogy embereket ezért kiraktak a munkahelyükről.
De nincs valami elvi ellenérzésed a nyugati orvoslással szemben?
Nincs, sőt, ha valaki megkérdezi...
Unokádat beoltatnád kanyaró ellen? Van is unokád, igaz, Spanyolországban él, és nem tudom, hogy ott mi dívik, de mit mondasz az Ábelnek, most mész hozzá holna?
Egyrészt azt mondanám, hogy amit ők gondolnak, tehát én nem ütöm a vasat semmilyen oldalról, tehát hogy ez a szülő felelőssége, de valószínűleg azt mondanám, hogy persze, oltassátok be. De én az antibiotikumról se beszélek le senkit. Tehát, hogy van, amikor az kell... Hát szedd be, hát semmi baj.
Szóval, hogy évente elmész, és ez úgy kell neked, hogy...
Nagyon. Tehát most nagyon
hiányzik. Más all-inclusive-ba megy Kubába, te meg elmész egy elvonulásra, egy kolostorba, bár ott biztos nem
igen,
így hívják.
Igen, ashramnak hívják, de igen, az a kolostor megfelelője, és az nekem nagyon jó, és nagyon hiányzik.
Mibe különbözik? Hát itt is ülsz, mantrázol, gondolkodsz, jogázol, ott jól mondjuk, itt el kell utalni a pénzt a villanyra. Tehát kapsz annál többet, mint amit itt el tudsz érni?
Abszolút, igen. Nagyon-nagyon sokat kapsz. Tehát az ashramban van, hogy olyan magasak a rezgések, hogy olyan, mint egy felgyorsított fejlődés. Tehát mondjuk 4 hét alatt elérheted azt, így mondom, hogy elérheted, amit mondjuk 4 év alatt itthon. Megtörténik valami, rájövök, hogy ledobok egy csomó félelmemet, például ez még régebben volt, rájövök, hogy talán sokkal szeretetteljesebb vagyok.
És akkor ebben egy 4 hetes kintlét, az többet ér, mint 4 év itthon.
Nekem igen.
Hadd váltsak a végén.
Kérlek.
Te hogy látod azt a kulturális közeget, azt a generációt, amelyikben indultál és dolgoztál sokáig, meg hát tulajdonképpen most is abba vagy? Tudsz valami karakterjegyet ennek a generációnak, ennek a pesti alter szubkultúrának?
Szerintem iszonyú fontos időszak volt, és szerintem nagyon-nagyon klassz volt ezt megélni, még akkor is, hogyha akkor ez nehéz volt. Tehát utólag azt gondolom, hogy abszolút jó helyen voltam, a társadalomnak a jó szegmensében, és valamit akartunk, és ez baromi fontos volt. Valamit akartunk, ami nem a pénz volt, és nekem például ez is nagyon fontos. Fontos volt, hogy gondolkodjunk, hogy megtaláljunk valami megoldást. Krasznahorkai László mondja, hogy az ember egész életében keres egy mondatot. Ezt abszolút kerestük. Szerintem nagyon fontos értékeket építettünk be, meg fontos értékek mentén éltünk.
De most már nem ezt a mondatot keresed?
Ha Krasznahorkai Lászlóra utalok vissza, az, hogy ezt az ember élete végéig keresi, és hogy ő se találta még meg a magáét. Én nem tudom, megtaláltam-e az enyémet, de szerintem megfogom, mert hogy nekem ez egy fontos dolog. És azokat az értékeket nem engedtem el egyébként.
Tehát a szabadságnak, akkor... a bátorságnak, a végeredményben a rendszerrel való elégedetlenségnek voltatok azért ti megjelenítői.
Igen, az őszintesség, valamiféle hitelesség, ez nekem a mai napig iszonyú fontos dolgok. Nagyon, nagyon.
Az összeszöveget mindig te írtad?
99%-át.
Miért nem hagyott nyomot a rendszerváltás se a te szövegeidem, se egyébként más együttesek szövegein sem? Maga a zene az érzelmeket fejezkezett, mert tök más önmozgása van. De azért a szövegnek azért van egy valóságbeli referenciája, és azt gondolom nem vagyok egyedül azzal, hogy a rendszerváltás az életem talán legfontosabb élménye volt.
Az az igazság, hogy én meglehetősen apolitikus vagyok, tehát hogy nem is követem még a napi politikát sem, és valahogy a legfontosabb dolgok közé valahogy ez a személyes dolog tartozik.
De hát nem politikai csasztuskákat vagy aktuál politikai reflexiókat vár az ember, hanem a szövegeknek van egy hangulata, ami reflektál mondjuk arra az elnyomásra, arra a kicsit májerjedt, kicsit lankadó posztszocialista poslányra.
Amikor ezek a szövegek kijönnek belőlem, akkor egyszer nem ez jön ki.
Nem változott semmi benned, amit
nem,
a szöveget
írsz. Nem, egyáltalán, és hát most itt ne térjünk rá nyilván a politikára igazán, tehát nyilván van egy hozzáállásom, és hogy tudom, hogy mit gondolok erről, ami most van például. Tehát azért a hétköznapi életemből a mai napig is, amennyire tudom, ezt kizárom valahogy, hogy a margóján élek. Igazából valamilyen szinten a társadalomnak a margóján élek, nem tudom, hogy sikerült mégis ennyire jól behelyezkednem. Vagy inkább azt mondanám, hogy hogyan sikerült, hogy a társadalom ennyire jól beölel. Valójában azt hiszem, hogy baromi szerencsés vagyok. Szóval lehetne teljesen máshogy.
Elfogadod ezt a társadalmat? Persze ez egy nagyon hülye kérdés, mert annyi szegmense van. Nincsen olyan képet, hogy a magyarok, mit tudom, önzőek, materialisták, stb.
Folytasd, kérlek! Dehogy nem, igen. De valahogy azon a csatornán élek, szóval ez egy ilyen nagyon kis vékony mesdjén, ahol valahogy minden nagyon virágzó.
De ez belőled jön, nem?
Én nem tudom, de a tanítványok is, akik ide jönnek, tehát mindenkivel jól tudunk együttműködni, pedig vannak IT-guruk, meg nem tudom, tehát mindenféle emberek jönnek ide. Vannak, akiket önkéntes alapon tanítok a 8. kerületből, most csak így a polaritások miatt mondom, és hihetetlen, hogy bejön ide mindenki, és valahogy van egy ilyen emberi hang, pedig nem spanolunk, tanulunk, és közben minden iszonyú jól működik.
De ez a 80-as években is így volt?
Én nagyon hamar kiestem a hivatalos munka világából, vagy hogy mondjam. Nem sikerült ott megmaradnom, és nekem ez az angol tanítás, ez már a középiskolában elkezdődött, hogy korrepetáltam azokat, akiknek nem ment. És ez valahogy azóta tart, és én ezt nem tudom megunni, ez valami hihetetlen, hogy a mai napig ösztönöz és inspirál, és örülök, amikor megjön a tanítvány, pusztán azért, hogy együtt fogunk tanulni, és nekem ez működik azóta, és ez valahogy tök jó. És akkor van persze a másik része most, az egy friss dolog, ez a buddhista hitoktató, olyan boldogságot okoz nekem, miközben mi lehet nyomorúságosabb, mint a közoktatásban dolgozni, most tényleg legyünk őszinték. Nem is mondom a honoráriumot.
De mondd meg.
Nem szeretném.
Jó.
Tehát annyira ciki. Illetve annyit meg tudok mondani, hogy tegnap a metron láttam a plakáton, hogy a Mekibe, ha elmész dolgozni, akkor a 18 órától 24 óráig tartó sávban, ha dolgozol, akkor pont ugyanazt a bruttó árat kapod, mint egy hitoktató. És nem tudok ezen egyelőre szomorkodni.
Bár a hitoktatóknak most adott plusz pénzt a kormány.
Komolyan?
Bizony, ez egy decemberi...
És az januártól fog jönni?
Hát gondolom.
Jó, na hát ez nagyon jól hangzik, ezt én nem tudtam.
Na,
de, na igen, akkor a... most már egy másik sávba lépek a Mekinél.
Igen, most már.
De egyébként a lényege az, hogy igazából iszonyú boldogságos nekem azt is csinálni.
Tehát azért megélhetési problémáid sosem voltak?
Megélhetési problémáim szerintem, hát a Covid alatt azért nem volt könnyű, de akkor sem mondanám, hogy megélhetési problémáim voltak.
És a szocializmusra ott sem, mert angolt mindig lehetett privátba tanítani.
Én elég egyszerűen élek, és nekem nem kell nagyon sok. Ettől még lehetnének megélhetési problémák, mert az azt jelenteni, hogy nincs kenyérre se.
Meg gyerekeket nevelt.
Meg gyerekeket. De valahogy egy ilyen egyszerű létezésben igazából azt kell mondjam, hogy nem voltak megélhetési problémáim.
Tehát, hogyha ezt az alter kultúrát nézzük, amiről voltak éppen ez az egész sorozat szól, szerinted más szerepe volt akkor a 80-as években ennek a kultúrának, mint a rendszerváltás után? És mi volt ez a szerep? Vagy mi volt a jelentősége?
Szerintem a rendszerváltás után nem tudtuk, hogy igazából most mi fog történni. Tehát valószínűleg a szerepünk, mi ugyanannak gondoltuk, vagy ugyanúgy éltük meg, ez egészen biztos. Persze tele voltunk reményekkel, meg hát iszonyatosan nagy öröm volt. Azt hiszem, hogy a leglátványosabb része az a falbontás, ugye Németországban.
És hát fizikailag is rengeteg lehetőség nyílt, amit előtt elképzelhetetlen voltak. És egy csomóan voltak, akiknek a különböző addig teret nem kapott kulturális elképzelései megvalósulhattak. Hát akár a tilos az ás se jöhetett volna
abszolút
létre 82-ben.
Így van. És hát egyébként meg a Kampecnak sem az, hogy hát rengeteget utaztunk utána.
Az igaz.
Tehát azért az se volt egy véletlen dolog, igen, hogy az útlevéllel mehettünk mindenfelé. Én nem tudom, hogy ezt így néztük-e. Szerintem fiatalok voltunk, örültünk a változásnak, örültünk, hogy megtörtént valami, amiről úgy tűnt, hogy soha nem fog megtörténni, mert be van már minden kovácsolódva, és egyszerűen szerintem csak éltük ezeket a mindennapokat. Én nem hiszem, hogy akkoriban legalábbis én nem, meg az a néhány ember, akik a zenekarban voltak, tehát nem hiszem, hogy igazán nagy ívben gondolkoztunk erről. Egyszerűen csak örültünk és éltük azt, amit lehetett.
Ha nem akarod, nem felelsz. Te föllépnél mondjuk a Transit Fesztiválon?
Úristen, melyik az a
biztos
Transit?
Biztos voltam benne, hogyha valaki, akkor Gabi azt nem fogja tudni. Mert
miért? Miért?
Az egy ilyen fideszes izé.
Dehogy lépnék fel. Én nem akarok egyáltalán politikai izéket.
Vagy tusványosra elmenni?
Nem mennék el tusványosra, és nem tudom, hogy ki az, akit akarnék képviselni. Ha bárkit akarnék képviselni, vagy a rendezvényen fellépnék, az mindenképpen csak valamilyen szociális vonatkozású dolog lenne. Tehát elnyomott népcsoportok, emberek, stb. Én nem akarok senkit a mostaniak közül képviselni politikailag.
Mikor érezted a legjobban magad Magyarországon?
Ha a Magyarországot mondom, ehhez kapcsolom, akkor azért úgy nem tudom. Egyébként meg általában jól érzem magam.
Hogy mindig jól érezted magad Magyarországon?
Mindig jól éreztem magam a bőrömben. És amikor haza kellett jönni Magyarországra, mindig jöttünk a turnéról, hát akkor körülbelül a Picasso kalandjaiban, amikor kimegy a finn lány, azt hiszem, és akkor a szobából, és akkor minden ilyen szürke lesz. Ja. Tehát, hogy egyszerűen totál így éreztük magunkat Hegyeshalomnál, egészen addig viccelődtünk, és akkor onnantól kezdve csöndbe ültünk az autóban. Az ember nem feltétlen Magyarországra jön vissza, egy kicsit igen. Ez nyilvánvaló, amikor átlépi a határt, akkor egy kicsit igen. Egyébként meg a saját életedbe jössz vissza, amit azért meghatároz Magyarország nagyon is. De aztán végül elkezdesz a saját dolgaidat csinálni, és akkor meg mindig megtalálod azokat az inspiráló motivumokat, amik meg örömet adnak. Hát az ember nem úgy él, hogy szomorkodik állandóan.
Sosem merült föl, hogy elmenj az országon?
Én nekem állandóan fölmerül. Nekem a mai napig fölmerül, csak nem nagyon tudom, hogy hova mennék. Egyrészt most az anyukámat nem hagyom itt már így idős korára, tehát most pont nem tudok elmenni, tehát ezt nem tudnám meglépni. Nem tudom, hogy engem a jóléti társadalom vonz-e. Azt hiszem, hogy nem igazán. Tehát nagyon klassz dolog elmenni Spanyolországba, Angliába, és most mindenkit megértek, aki elmegy. Nekem is a tanítványaim tök sokan is igazuk van. Csak nem tudom, hogy engem az mennyire motivál. Most az, hogy többet keresnék, nyilván jobban meg lenne fizetve az, amit csinálok. Igen, oké. És akkor többet tudnék költeni, és akkor mi van? Engem ez annyira nem motivál. Valami más dolog motiválna. Megmondom őszintén, mi motivál, ha már erről van szó. Az nem egy végleges költözés. Nagyon remélem, hogy belefér az életembe az, hogy egyszer elmenjek egy fél évre vagy egy évre Indiába, úgy, hogy 2-3 hónapot vagyok. Kinéztem ilyen 5-6-7 spirituális helyet, ashramot, és akkor hónapokig, vagy önkéntesként van Rishikesben egy árvaház. Na, az már lehet, hogy ezen a nyáron kimegyek, de oda minimum 3 hónapra lehet csak menni. Az egy adomány alapon működő és önkéntesi alapon működő árvaház, egy amerikai hölgy viszi Rishikesben. Nagyon szeretnék oda menni. Ramana's Gardens az a neve. Ha Rishikesben járok, hát az idáig csak 2-szer volt az életemben, de mindig elmegyek, mindig iszom egy teát, mert csinálnak egy kis kávézót, teázót, amit a gyerekek főzögetnek, hogy legyen pénzük. Mindig elmegyek, mindig eszem egy sütit, iszom egy teát. Oda nagyon szeretnék elmenni.
Valamit akartunk, ami nem a pénz volt, mondta a Nirvánia után podcast sorozat mostani interjújában Kenderesi Gabi. Az interjú szöveges változata is olvasható lesz pár nap múlva. Kerényi Györgyöt hallották, következő vendégem Víg Mihály lesz, a Balaton és a Trabant zenésze, Tar Béla filmjeinek zeneszerzője. Január 17-től hallgathatják meg a szabadeuropa.hu oldalon.